Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 236-os énekkel, 236-os ének ígykezdjék, messze szakadtalmasó pártor anyáitól, dobban a szívem és fél a homálytól, ijesztő éjbefut előtte minden út, pártor, gyere már, pártor, gyere már. 236-os énekkel kezdjék meg Isten tiszteletünket. Lukács evangéliumának 18. részéből a 31. versszakkal kezdődő szakaszból így szól Isten szent igéje. És maga mellé vette a 12-t, mondta neki, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek fián, amit a proféták megírtak. Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és megnyaláztatik, megsebeztetik, és megostorozzán megölik őt, és harmadnapon föltámad. Ők pedig ezekből semmit nem értettek, és a beszédő előtt el volt rejtve, és nem fogták fel a mondatokat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett koldulván, és mikor hallotta mellette elmenő sokaságot, tudakozódott, mi dolog ez? Megmondták pedig neki, hogy a názáretbeli Jézus megy el arra, és kiáltott, és mondta, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig elől mentek, dorgálták őt, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiáltott, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt, parancsolta, hogy vigyék azt hozzá, és mikor közelért, megkérdezte őt, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondta neki, láss, a te hited megtartott téged. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve a 240-es számének első verszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez. Menj, aki elmerül, óvd, aki gyönge. Semmit nem értünk sok esetben, hogy mi is a te terved, hiszen olyan egyértelműek a te gondolataid, amikor azt mondod, hogy azok a gondolatok, amik téged motiválnak, azok nem a mi emberi gondolataink, hanem egészen más összefüggések, egészen más kontextus az, amiben te a környezetet, a világot látod. Örökkévaló Isten, szeretnénk olyan szemmel látni, mint ahogyan te, aki képes vagy arra, hogy gyermekségétől fogva vakember szemevilágát visszad, nekünk is látást akarsz adni, de ehhez el kell mondani, azt ki kell jelenteni, hogy szeretnénk látni. Olyan érdekes ebben a csodában is, hogy te megkérdezed, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, nekem kell, nekünk kell kifejezni, megfogalmazni, elmondani azt, hogy alád rendeltek vagyunk, hogy te vagy a mester, te vagy az, aki az életnek értelmet tudsz adni, te vagy az, aki mindenekben minden vagy, és közben lehajolsz hozzánk mostani emberhez. Ó, milyen nagyszerű lenne, ha mi mindannyian ki tudnánk jelenteni, hogy tőled függünk. Te vagy az, aki mércéje vagy az életünknek, te vagy az, aki látást adsz a mi számunkra. Hagyj könyörögünk most, örökkévaló Isten, mindazokért, akik marginalizálva vannak, különösképpen hagyj kérjünk a cigányságért. Te látod, hogy mennyi gyalázat ért ebben az országban őket, és olyan sokszor némák voltunk. Nem emeltük fel a hangunkat, amikor beszélni kellett volna. Kérünk, örökkévaló Isten, könyörülj ezen a nemzeten, azon a gyalázaton, amit szüntelenül megfogalmaz ez az ország. De könyörülj a romákon, adj nekik békességet, segíts nekünk, hogy jó testvérek lehessünk, te áld meg a mai tüntetést is, te légy ott azokkal, akik nem szégyelik hangjukat felemelni, és vagy tegyük kezedbe mindazokat, akik ezt a gyalázatot kitalálták, te vagy az, aki könyörülni tudsz. Te vagy az, aki elmondtad a kereszten is, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, viszont akik tudják, ők a te kezedben vannak, örökkévaló Isten. Áldjon bennünket, segíts nekünk mindig fölemelni a hangunkat, hogyha megaláztatás ér valakit, segíts nekünk úgy megvallani a hitünket, hogy sohasem felejtkezzünk el arról, hogy te a jogosság, a jog mellett álló Isten vagy, és nem az a te terved, hogy külső szertartásokban fogalmazzuk meg a veled való közösséget. Áld meg bennünket, tégy alkalmassá arra, hogy befogadjunk téged. És ahogy mindig el szoktuk mondani, légy itt, és áld meg szent jelenléteddel együttlétünket. Mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg az embert, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Folytassuk Isten tiszteletünket a 30-as szám énekkel, így kezdődik ez a hang csodásan, működik, de útja rejtve van, tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan, mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, így most még rejtve. A 30-as énekkel folytassuk Isten gyülekezet. A már kijelölt szakasz sem valami szívbeli üzenet, de hát úgy látszik, hogy van az örökkévalónak, ami számunkra mondandója, és meglepődve figyeltem, hogy most már hetek óta olyan igékről kell beszélni, amely olyan üzennivalót hordoz, ami túlmutat azon, hogy abban reménykedjünk, hogy Isten olyan irgalmas, hogy mindenfajta nyomorúságot, bűnt megbocsát, és mi vígan élhetjük az életünket. Pál apostol kapott ki egyszer, és azt mondja, hogy még mindig tejnek italával kell titeket itatnom. Ugye a tej az mindig a gyermek, a életét elkezdőnek az itala, és abban reménykedik Pál apostol, hogy egyszer eljut az ember élet férfiúságra, és itt nem akarom a hölgyeket megbántani, de ezzel azt akarja kifejezni a próféta, hogy mindannyiunknak el kell jönni annak az időnek, amikor vagy mindannyiunk számára be kell következni annak az időnek, amikor életgondolatok fogalmazódnak meg a fejünkben, és nem ragadunk le annál, hogy Istennek semmi más dolga ne lenne, mint hogy bennünket babuskasson, tumit dugjon a szájunkba, és előre megrágja az ételt, amit üzenni akar. Itt hallgassátok meg Ámosz könyvének 5. részéből a 21. verszakkal kezdődő szakaszát, csak a 24. verszakig volt már a kiírva a útmutató kalauzban a javasolt ige, de én szeretném a rész végéig felolvasni a szakasz, ülve hallgassátok meg. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Még ha égő áldozatokkal áldoztok is nekem, sőt, ételáldozataitokat sem kedvelem, kövér hála áldozataitokra rá se tekintek. Távolítasd el tőlem énekeid zaját, hárpáid pengését sem hallgathatom, hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Járultatok én hozzám véres áldozatokkal és ételáldozatokkal a pusztában 40 éven át, ó Izrael háza. Majd viszitek hát szikkutot, a ti királyotokat, és kijunt a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, amelyet ti csináltatok magatoknak. És Damaszkuszon túlra száműzlek titeket, azt mondja az Úr, akinek neve seregeknek Istene. Hát nem olyan szívderítő üzenet ez, és persze, ha nem jellemző ránk, akkor nem kell ezt magunkra venni, de azt gondolom, hogy mindannyiunk számára van üzenivalója ennek a pár gondolatnak, és valami olyasmit fogalmaz meg Isten, amit félváról szoktunk venni, vagy ez nem is igazán jó gondolat, hanem inkább úgy fogalmaznám meg, hogy elkerüli a figyelmünket Istennek ez a gondolata, üzenete, és szüntelenül abban gondolkozunk, abba, bocsánat a vulgáris kifejezésért, unyadunk bele, hogy Istennek úgyis az a dolga, hogy könyörüljön, kegyelmes legyen, megsimogatja a buksinkat, és ezzel le van tudva a mi kapcsolatunk az örökkévaló Istennel. Hát nem egészen így van ez, és ma egy olyan figurának a szájába adja Isten ezt az üzenetet, aki nem is tartozik a prófétai tanítványsághoz, vagy még önmagáról azt is kijelenti, hogy nem vagyok próféta, vagy próféták tanítványa, hiszen az akkor hivatalos egyház képviselőivel vitája van, mert meg akarják őt győzni, hogy menjen Izraelből, de ő júdai származású, és átmegy a 10 törzs területére, és ott próbál igét hirdetni a Krisztus előtti 8. században, 2. Jeroboám idejében, amikor gazdaságilag, és nem csak a média ad erről hírt, hogy gazdaságilag minden rendben van, hanem valóságban rendben volt minden, és olyan fajta gazdagság kezdett kibontakozni, amely arra próbálta rávenni először Jeroboámot, aki Salamon idejében már fontos tisztséget töltött be, és aztán 2. Jeroboámnál pedig kiteljesedik a kettészakadt ország 10 törzsében a gazdasági fellendülés, hogy olyan vágyaik fogalmazottak meg, hogy újból egyesíteni kell a két ország részt. A szorvány zsidóságot hozzá kell csatolni a 10 törzs területéhez. Gondolták innen, Júdából más gondoltak, de mindenképpen arra gondoltak, hogy minden jól megy itt, hiszen gazdaságilag tényleg jobban megy az országnak, de valami baj van, mondja Ámosz, aki egy pásztor, nem tanult teológus, a nyájak mellől hívja el az örökkévaló, sőt, bizonyos írások szerint fügét termelő pásztorember, de van mondandója az emberek számára. És mindig az a gond, amikor a mondandó az úgy artikulálódik, hogy a hallgató azt szívesen fogadja. És nehogy legyen benne valami feddő, vagy olyan, ami vékességünket megpiszkálná egy kicsit, mert akkor már megint hülyeségeket beszél ez a szónok, már megint valami olyasmit fogalmaz meg, ami nyugalmunkat felpiszkálja, és ami nyugalmunkat valami olyan irányba tereli, amit nem szívesen hallunk. Egyszer beszélgettem valakivel, és arra akart engem meggyőzni, hogy sok butaságot csinál a mostani miniszterelnök, de hogy az milyen nagyszerű dolog, hogy lezárta a határokat, és nem enged be egy migráns sem. Arra hivatkoztam, hogy Jézusnak más a hozzáállása ehhez, amikor ő a programját megfogalmazza, akkor arról beszél, hogy jövevény voltam, és befogadtatok engem, vagy marginalizálva voltam, ugye ez a másik ütőkártya ma, hogy olyanokat lehet bántani, akik nem tudják magukat megvédeni, és közutálhatnak, örvendenek, és ebben majdnem az egész ország fetreng ebben a nyomorúságban, és gyorsan elő lehet kapni, amikor egy kicsit népszerűbbé kell tenni a gyalázatos kormányzás. És mondtam neki, hogy Jézusnak más a gondolata erről. Azonnal fölcsattant, hogy ezt nem így kell érteni. Hát hogy kell érteni Isten üzenetét, amikor jogról, jogosságról, ítéletről és arról üzen, hogy a hívő embernek mindig a jog pártján kell állni. Ez a próféta nem volt nagyon szimpatikus a kortársak között, mert másfajta igehirdetése volt, mint azoknak, akik a hivatalos stallumokat töltötték be, másfajta üzenete volt, mint Amaciának, aki ennek a hivatalos egyházi formának a vezetője volt, aki egyenesen azt mondta Ámosznak, hogy menjen vissza Júdába, és ott hirdesse a maga prédikációját. Itt nincs szükség arra az üzenetre, amit megfogalmaz. Lehet, hogy te is azt fogod gondolni, hogy nincs szükség arra az üzenetre, amit Ámosz megfogalmaz, mert másként gondolod az Istennel való közösséget, másként gondolod azt, hogy hogyan is kell megélni az Istenben való hitet. Pár nappal ezelőtt beszélgettem valakivel, és arról beszélgettünk, hogy van-e aktualitása ma a megtérésnek. És ő csetlet botlott, aztán bevallotta őszintén, hogy hát nem is tudja, hogy hogy kellene azon túllépni, ami az ő hite, hiszen ő hisz. Ő úgy gondolja, hogy ő hisz. És azt kellett neki mondanom, hogy az ördögök is hisznek, sőt rettegnek Istentől, és hogy nem ez a kérdés, hogy elhiszem-e, hogy van-e Isten. Ma már a tudomány felfedezései és sok minden segítenek abban, hogy az embernek ez a kérdés ne váljon akuttá. Ez majd, hogy nem evidens, hogy ő van. Vajon mit jelent megélni a Istennel való közösséget? Mit jelent az, hogy én hiszem, sőt félem az örökkévaló Istent? Mit kezdek azzal, amit Ámosz prédikál, gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Talán elfigyelték a testvérek, hogy minden alkalommal azt szoktam imádkozni, hogy legyen itt közöttünk az örökkévaló Isten, érezzük a jelenlétét, mert ha nincs itt, akkor nincs annak értelme, hogy összejöttünk. Bár ez sem igaz teljesen, mert az ő szent igéje akkor is eltalálhat bennünket, akár engem, akár titeket, és mondhat valami olyat, ami az ember számára utána útra való lehet, és betlehemi csillagként mehet előtte, de ha nincs itt, ha nem érzi jól magát, ha van valami baja, akkor van-e értelme az együttlétnek? Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket. Azt gondolom, hogy az egyik legmarkánsabb szószólója Ámosz a profétáknak, aki nem hiszem, hogy szívesen prédikált így, biztos szívesebben dicsért volna mindenki, és én érteni vélem, hogy mit jelent egy ilyen ige hirdetést elmondani, hiszen volt már, közel sem akarom magamat Ámoszhoz hasonlítani, nehogy valaki félreértse, de volt már olyan helyzet az életemben, amikor könyörögtem Istennek, hogy ne kelljen már megint megmondanom valamit, mert tudtam, hogy nem hagyhatom szó nélkül. Ne kelljen már megint megmondani valamit. Olyan jó lenne úgy prédikálni, hogy azzal mindenki meg legyen elégedve. Talán itt nem ismeri senki Borbély Béla bácsi nevét, református lelkész volt, a 40-es években volt egy nagy ébredés az országban, és az egyik fő alakja volt ő, amikor sok hitehagyott, háborúba szenvedt ember között kellett prédikálni, és az egyik prédikációja után oda sietett valaki hozzá, hogy tiszteletes úr, olyan jó volt a prédikációja ma. Mondta neki, hogy eltetszett késni, már az ördög megelőzte, hogy ha úgy prédikálunk, hogy az mindenkinek nagyon tetszen, és ez persze nem azt jelenti, hogy ne kellene készülni, Elek Lajos bácsi mondta mindig ezt a csasztuskát, talán itt is ismerik, már az örökkévalóságban van, hogy a készületlenség, és mindig elmondta nekünk fiatalabbaknak, hogy tessékkel készülni az Isten tiszteletre, aztán mi folytassuk, hogy a készülés is készülés sok esetben neki visszavágván. Szóval nem arról beszélek, hogy ne kellene készülni egy ige hirdetésre, hanem arról, hogyha az ember úgy akar retorikailag megfogalmazni valamit, hogy az veretes legyen, szép legyen és jó legyen, és nincs benne az az üzenet, ami az Ámosz prédikációjában benne volt. Valahol olvastam, hogy inkább mondjon az ember dadogva három mondatot, mint felkészülve lélektelenül egy jó előadást. Nem gyönyörködöm, mondja Isten. A kérdés persze az, hogy miért nem gyönyörködik. Mi az, ami nem tetszik Istennek? Hát mi az, ami abban nem tetszik, hogy vannak ünnepek, húsvét, pünkös, karácsony, van advent és van bűnbánati istentiszteleti sorozat, és sorolhatná az ember, hogy mennyi minden van, hát mi az, ami ebben nem tetszik az örökkévaló Istennek? És még tovább folytatja, az örökkévaló nem áll meg itt, hanem még az éneklést is gorcső alá veszi. Meg az áldozatot. Még ha az égő áldozatokkal áldoztat is nekem, sőt, ételáldozataitokat sem kedvelem, kövér hála áldozatokat se tekintek, és folytatja tovább, távozz el, tartsd el tőlem énekedet, az éneket hangját, hátfáit, pengetését, mert nem bírom hallgatni. Elgondolkoztam, miközben ezzel az igével foglalkoztam, hogy nagyon szerettem a zenét, és úgy örültem, amikor a gyülekezetnek lett orgonája. Mert azt gondolta az ember, hogy ez az egy olyan magasztos akkorda megszólaló hangszer, az úgy emeli a lelket, és úgy szeretem, amikor bevonuló zene van, mert felkészíti a lelket arra, hogy Istenhez közelebb kerüljön, és egyszer csak azt mondaná Isten, hogy utálom ennek a hangját, hogy mit mondanék? Vagy visszakanyarodva a sorrendiséghez, az ember olyan örömmel adja az ő áldozatát Istennek, és azt mondja Isten, hogy vidd ezt innen el. Nem akarom látni se. Az ember hogy megdöbben, milyen sértve érzi magát. Mindenki, aki az igeivel, az ige hirdetéssel foglalkozik, biztos, hogy volt olyan szakasza az életének, amikor tisztában volt azzal, sőt, jó esetben élete végéig így van ez, hogy nem ő rajta múlik az, hogy mi az, ami célba talál. Egy módon múlik rajta, hogy hajlandó-e azt mondani, amit az örökkévaló Isten rábízott. Hajlandó-e üzenetként megfogalmazni, amit az örökkévaló Isten hallani akar. Hajlandó-e az, aki énekel, aki áldozatot mutat be, aki összegyülekezik azzal a lélekkel, Isten elé járulni, hogy kész legyen befogadni, bármi legyen az ő üzenetem. És nem csűröm, csavarom a magam kénye, kedve szerint, mi az, amit ki akarok csippenteni, és mi az, amit úgy gondolom, hogy felesleges azt beépíteni az életemben, de, hanem kész vagyok Istent elfogadni, mint életem zsinórmértékét, kész vagyok megérteni azt, hogy mit jelent Jézus Krisztusban az isteni áldozat? Megérteni azt, hogy Isten maga áldozta fel azért, hogy nekünk békességünk lehessen. Mert ellenkező esetben mi értelme van a
az összegyülekezésnek, az áldozatnak, az éneklésnek, és még sorolhatná az emberi. Éhes Isten, vagy unatkozik a mennyei szférákban, és neki hangversenyt kell adni, hogy örüljön egy kicsit, vagy miért? Mi az oka annak, hogy az ember megpróbál valamiféle olyan dolgot tenni, ami a szakralitással összefügg, az anyagon túlisággal összefügg. Isten üzeni nem csak Ámoszon keresztül, hanem ma is, hogy nincs jog, nincs jogosság ti közöttetek. Sőt, arra is fölhívja a figyelmet, hogy ha ti így gondolkoztok, akkor majd hívjátok segítségű fikutot, a ti királyotokat, és kijunk a ti képeiteket, azaz forduljatok azokhoz a bálványokhoz, akik szerintetek segítenek rajtatok. Csak hogy a mi országunkból hozzak egy példát, forduljatok a magyarok istenéhez, ha nektek bajotok van. Tehát ebben az értelemben nincs ilyen Isten. Mindenkinek az Istene ő, és nem nációkban gondolkodó Isten, hanem mindenki, aki keresi, szereti és követni akarja őt, az Istene akar lenni. Nincs jog. Isten az ő hatalmából, az ő rendjéből átenged sok mindent az embereknek, és tőle van az, hogy valahol jogrend van, vagy nincs. Ő a jog. Ő az, aki belénk írta, hogy hogyan kell viselkedni, és ő az, aki engedi, és áldása van azon, hogyha valahol, valamely országban a jogosság uralkodik. Meg lehet halálni népcsoportokat, kisebbségeket, mert tudjuk, hogyha ezt mondjuk, és arra próbáljuk rávenni a társadalmat, hogy nem kell kifizetni a jogosan megítélt összeget, hanem majd mi megmondjuk a vadaknak, hogy hogy kell tanulni. Ó, tessék évhez térni, Isten a jog pártján áll. Isten, amikor valaki bajban van, és nem segítünk rajta, rossz szemmel néz, mert ő a jog pártján álló, és nem érdekli, hogy hányszor böjtöltél, hányszor imádkoztál, mennyi órát töltöttél el bibliaolvasással, és látszólag te vagy a legnagyobb, vagy én vagyok a legnagyobb keresztény, ha megalázod embertársadat, nem számíthat az örökké való Isten irgalmára. Igen, ezt nem jó hallani. Igen, ezt nem örömmel hallgatja az ember, és azt gondolja, hogy távol legyen ez, hát nem erről kell beszélni, hanem Istennel minél mélyebb kapcsolatba kell kerülni, és ez élvez prioritást. Emlékszem rá, hogy egy nem folytatom itt a gondolatot, hanem ehhez az előző mondathoz mondok még valamit, mert így érthetetlen lesz. Igen, ez élvez prioritást, csak ennek nem az a ismérve, amit sokszor gondolunk, hanem az, hogyha az ember az isteni rend pártján van, az isteni rend beépül az ő életébe. Hogyan tovább? Mi az, ami innentől kezdve motiválni fogja az én, a te, a mi itt közösség életét? Vajon pontosak ezek az ügyek? fontosak ezek a dolgok, fontos szót emelni ott, ahol igazságtalanság történik. Emlékszem rá, hogy ennyi vitát kellett folytatni hívő emberekkel azért, hogy kell-e azon segíteni, aki nem hívő. Mert ha hívő, akkor rendben van. Ha nem hívő, nem kell segíteni. Mert hisz ott van a Bibliában, hogy először hitetek cseréde, én segítsetek. Ó, micsoda vakság az, amivel megvert bennünket az örökké való, vagy mi magunk. Ó, föl lehetne kiáltani a Jerikó útja mellett ülő vakemberrel együtt, mikor megkérdezi Isten Jézus Krisztus, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Uram, az, hogy lássak. Óriási felelősség látni, de még nagyobb probléma az, ha az ember nem lát, és vakon botorkál. Segítsen bennünket az örökkévaló Isten, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy látni szeretnénk. A látás felelősséggel jár, de van-e más értelme az Úrral való közösségnek, mint az, hogy az ember látni kezd, és nem maga törvényei szerint lát, hanem az örökkévaló Isten, aki szemüveget ad nekünk, vagy meggyógyítja a látásunkat, prioritást élvezhet az életünkben. Uram, add, hogy lássak. Amen. A 111-es számú ének első verszakát énekeljük el. 111-es számú ének első verszaka így kezdődik: halt az ég harangi zengnek, messze földön felbeszéd, hírű adva mindeneknek Isten üzenetét. 111-es számú ének első verszakát énekeljük.
Nem volt, hogy én megkorolni, tehát megkorolni.
Hirdetni alkalmainkat, ha Isten éltet bennünket ránk következő hét, így alakulna csütörtökön este 7 órától imaóra, azt követően biblióra lesz, vasárnap a szokott rendben, délelőtt 11 órától lesz Isten tisztelet, és a hónap első vasárnapja révén úrvacsorai közösséget tartunk, azok számára, akik erre szépen elkészülnek, és március második vasárnapi, az hanyadik, a 8?
8.
Akkor pedig a gyermekek vasárnapja lesz, egy kosztümös színházi előadás lesz, a templomunkban Ugas Matyi lesz a programon, rendkívül aktuális üzenete van ma is ennek a mesének, a mesének mindig nagyszerű üzenetei vannak, úgyhogy szerintem felnőttként is érdemes megnézni ezt a darabot. Az Újpesti Színház lesz a vendégünk. Van-e valakinek kérdése, mondani valója, vagy valami kritikai észrevétel? Matya Sándor mi volt?
Én lehetősen tudom, hogy jó hívő, de én én nem a jó oldalán akarok állni, hanem Isten oldalán. És úgy gondolom, hogy Isten nem a jó oldalán áll, hanem az igazságé. Egyszerűen adnál azoknál fogva, hogy a jogot, aminek az alapja a törvény, az mindig az aktuális hatalmon lévő hozzánk. Tehát emberek. És én ezért én úgy gondolom, hogy Isten az igazságot találnál.
Hát vannak.
És a prédikáció végére azonos platformon kerültünk.
Sajnálom, mert nem voltam félre. Különösen a
platform. Ő is azt mondta, hogy Isten a rend. Tehát képviselünk. És én is ezt gondolom, így nem lehetként, hogy az Isten jövőnek az oldalán kell válni.
Isten kifejezetten a jogról beszél a Szentírásban, és persze a jog alatt nem azt érti, amit ön, és ami Magyarországon a gyakorlat, hogy
én sem adom értek,
én azt fejezzem egy pillanat, és megvártam, amit maga beszél, tehát illanak jó, aztán utána lehet reflektálni rá. Tehát a Isten a jog oldalán áll, és aki a jog oldalán áll, az Isten oldalán áll, mert a jog az nem kényünk kedvünk szerint való csűrés csavarása a jognak, mert ez olyan, mint a hitnek a csűrés csavarása. A jog az egy olyan alapvetés, amely Istentől jön, amit átengedne a maga hatalmából, és azt, hogy ahogy a Szentírás azt mondja, hogy azt mondjátok, hogy van itt jog közlés nálatok, és közben jogoldás van, ez egy másik kérdés. Isten a jog oldalán áll, és nem amellett áll, amire azt mondjuk, hogy jog, hanem ami alapvető emberi jog, mind Istentől jön, és a törvényekben, vagy a törvényeknek nincs más feladatuk, mint az, hogy ezeket az alapvető emberi jogokat deklarálják. és ne pisztai jelenkel. Tehát én ebben az értelemben még egyszer megismétlem, hogy aki Isten oldalán áll, a jog oldalán áll, nem a jogorzás oldalán, hanem a jog oldalán. Barátságú.
Akkor maradunk ezért van tiszta világa oldalán.
Mert
Isten oldalán állunk, és ennyire ismerjük Istennek a jogosságát. Hogy ez a világ ma itt tart, ahol tart. Meg kell nézni, mi történik a világban, és erre mondhatjuk, hogy jó oldalás vagy nem, de ettől még nem Isten oldalán van ez a világ.
Nem ragudjon.
Sándor, ezért mondom azt, hogy amit mondod, hogy az isteni rend oldalán kell állni, igen, és afelé kell tekinteni. Sajnos, amiről itt azt mondják, hogy jó, valójában, ha megnézzük, az a jognak a legbelső része, ugye a napja a törvény, és úgy tűnik, hogy a törvény az valójában bármilyen furcsa, de a bűnt alapozza meg.
Hát ez
nem és ezzel el kell gondolkodni, mert ez a filozófiának nem az elméleti része, hanem az úgynevezett alkalmazott gyakorlati része, mint hogy a fizikában is tudjuk, hogy van elméleti fizika és van alkalmazott
fizika.
De sajnos ez a hely, mert akkor nem is tartana a világ, ahol van.
Tessék, parancsolj!
Én csak azt akartam, hogy egy Isten törvény van, és az alapján áll a jobb oldalán, tehát minden megfogalmazódik a Bibliában is, amit ő jognak, vagy jogszerűnek van. És ez nem a mostani törvények alapján, hanem ő által adott törvények alapján fogalmazódik meg.
Attól, hogy a világ ott tart, ahol tart.
Igen, csak nem ez volt a mi kérdésünk, hogy a világ hol tart. Tehát a világ azért tartott, ahol tart, mert az isteni törvényeket és az isteni jogot figyelmen kívül hagyta ebben. Nem volt a kérdésünk, hanem a kérdésünk az volt, hogy Isten a jog oldalán áll, ő hozott törvényeket, igenis hozott törvényeket, amelyek arra való, hogy az ember közelebb kerüljön az örökké való Istenhez. Kettő.
Én nem vagyok otthon vagyok elméletben, de azért én ismerjük fogalmat, hogy a törvény, hogyha végtelen igazságra nem válik, akkor megszűnik törvényben.
Így van.
Örülök,
hogy végre közben előtt a...
Mivel korosodom ilyen emberi módokat, és ez nem az egyetekáltatnak kell szólni.
De csak ilyen mindenki szólhat.
De nem tudom, hogy 1948 a Kent Kosszúrás határoztat diszebati, ez a kent emberi jogoknak.
Egyetemes
kihasználat. Igen, így van. Amint elvitt a világ egyik időt, elvitt a posztát, állató gondolkodás, államírtak. De lehet nem létezik, lehet nem ratifikáltak. Tehát itt a mi politikai tartalomban, ha a kisebbség helyre nem annyira ratifikáltak. Nem
hát vagyis ratifikálás, csak sajnos nem. Hajtják végre azt, amit azt ratifikálnak. Így van. Nagyon jó volt.
Más nem. Én kisebb vagyok a kritikát, a magyarázat nekem kisebb, és jó, azért így vagyok mindig.
Van-e végig valakinek? Mondjad el, Sajt, nyugodtan.
Álljátok, mint felmondtad.
Nyugodtan. Van még valakinek mondanóra? Nyugodtan.
Nem, hogyha a parancsolatokra gondolunk, és a hatalmunk Isten törvénynek, akkor azonos állást kaptunk.
Hát mi más?
Csak én azokat nem illetem azzal szóval, hogy jók meg törvény, mert sajnos az ember az ezeknek az értékét és értelmét nagyon bevalváltak. Tehát én azt a parancsolatoknak veszem, és az számomra fölött áll ezeknek a dolgoknak. És ezért mondom azt, hogy én Isten oldalánál. Mert ezek a szemtörvények...
Hát ez még ezzel egy fáradalom úgy, hogy Isten megosztja az oldalánál.
Parancsolatoknak veszem.
De nem ez volt a kérdés, hogy az emberek ehhez hogyan viszonyul, hanem hogy Isten mindig a jog oldalán áll, és ez alatt már ragoztuk, hogy mit értünk. Van egy olyan látom ezt?
Nekem nem volt egészen tiszta, hogy mit értünk jog alatt, mármint Isten jog alatt. Meg kell mondjam, hogy a fülemnek kicsit furcsán hangzik ez Isten és jog egymás mellé helyezésre. Ezzel nem azt mondom, hogy helyes vagy helytelen, csak azt jelentem ki, hogy nekem ez furcsán hangzik.
Mit mondanak?
Tehát a jog az én számomra egy mélységesen emberi társadalmi politikai valami, ami, tehát egy történelem során létezett valami, amit nagyon is emberek a saját akaratukból teremtettek. Mikor jogot említünk, akkor én erre gondolok, amit emberek, politikusok, lehetnek királyok, különböző társadalmi rendszerben különböző aranyok kodifikáltak, és erősebb szervezetekkel érvényszerűznek. Tehát én, amikor jogról van szó, akkor erre valamit gondolok.
Ezért jó a tisztázni, hogy mit értünk, amit mondunk, mert nyilván így az embernek más és más juthat eszébe. Szívesen létrehozok egy olyan alkalmat, ahol végigfelünk azon, hogy Isten és a jog hogyan kapcsolódik egymással, és hol vannak az első olyan pontok, amikor Isten igenis rendet alkot, jogrendet alkot a világban, és az emberek által kreált jog, ami zavarja magát, engem ugyanúgy zavar. De nem azért zavar, mert én mást értenék a jogon, mint amit Isten ért, vagy legalább csak gondolom, hogy értem, hogy Isten mit ért a jogon, hanem azért, mert az emberek saját kényükkel, szerint, ahogy látom, mondta, csinik, csavarják, de attól a jog az még jog marad, és ha a nyelvünk ezen kifejezését fogalmazzuk meg, hogy jogos-e valami vagy sem, akkor sem azt értjük ez alatt, hogy a diktatúrákban kialakított jogrend írja le alá, hanem hogy van-e egy olyan értéke annak a dolognak, ami az abszolút jog kategóriáját viseli. Tehát ha jogos valami, akkor nem az a kérdés, hogy hoztak egy törvényt tegnap és azért jogszerűje, hanem az egy etikai kérdést is fölött. Tehát mi is használjuk ezt a kifejezést, hogy jogos-e valami vagy jogtalan. Tehát akkor is lehet valami jogtalan, ha alá támasztva ezer joggal, amit mondtál a címét. Hogy meséljek el egy sztorit, az elmúlt rendszerben, még a rendszerváltás előtt volt az egyháznak egy ugyanilyen üldözése, mint ami most van, és sokakat zavart az, hogy a bírósági tárgyaláson a bíró újságot olvasott, és többen felháborodtak, hogy pedig arra se veszi a fáradtságot, hogy odafigyeljen, hanem újságot olvas. Míg nem, egy jogász meg nem magyarázta, hogy ebbe akarja kifejezni az őséget egyet azzal, amit neki hoznia kell, viszont a fennálló jog szerint idézője között, neki ilyen és ilyen ítéletet kell hozni. De ez nem az isteni jog. Tehát van egy alapvetés, amit Isten az emberiség történelmében mindig megfogalmazott, és gondolom, hogy szívesen benne vagyok, hogy csináljuk az ilyen alkalmat valamelyik hétköznap, ahol kezdünk hozzá, menjünk végig azokon, és igazsuk meg, hogy ki mit ért ez alatt. Tökéletesen egyetértek, én sem azt értem a jog alatt, amit mindenki kényekedve szerint leír, és az alapján próbálja szétrabolni a országot, vagy bármi, ami éppen a kezébe kerül. Na, fogom érdezni, hogy mikor lesz ez az alkalom, és látom, hogy ugyanilyen parázs beszélget is. Oké, nagyon élveztem, és nagyon köszönöm, hogy mindenki hozzászól. Van még valami?
Na, és csak arra gondolok, hogy ha a Facebookon küldre, akkor látnak is tudom
mondani. Jó. Mi kitaláljuk, hogy melyik nap legyen, és megpróbáljuk úgy egyeztetni, hogy mindenkinek jó legyen. Hogy este.
Igen, akkor visszatudunk a megfeszteni.
Szóval, jó. Na, hát ha van kedvünk hozzá, akkor rádosan fogok dolgozni azon, hogy ez meglegyen. És akkor értesítünk mindenkit, legalább azokat, akik itt voltak, és aki nincs Facebook közelébe, vagy Messengeren, nem elérhető, az hagyjon valami e-mail címet, és akkor mindenkit értesítünk, jó? Ha nincs más, akkor a megkezdett énekes. Hanyas ének is volt? 30-as? 111. Bocsánat, igen. 111-es. Az Úr az ő arcát, te elszakítsd.